A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Királyok első könyvéből. A Királyok első könyvének 19. fejezetéből fogom az első 10 verset olvasni. Amikor Aháb elmondja Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek, most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekedtye bokorhoz, leült alá. Meghalni kívánt, és ezt mondta, elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludt a rekedtye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje, mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt, nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Eddig Istennek írott igéje, válaszoljunk neki, imádkozzunk. Dicsérünk téged, Szent Háromság Istenünk. Hálát adunk néked, magasztalunk téged, imádunk téged, aki a szeretet tökéletes egységében élsz és uralkodsz. Magasztalunk, mert újra szentséged elé állhatunk, és elcsendesülhetünk. Magasztalunk, mert testvéreinkkel együtt szólíthatunk meg. Urunk, te látod, midőn ránk tör ellenségünk, milyen könnyen elbátortalanulunk. Bocsáss meg, hogy gyakran ellankadunk, kiégünk, feladjuk a hitnek nemes harcát. Bevalljuk, hogy nyomorúságaink idején mi is inkább lehunnánk szemünk, ahelyett, hogy rád emelnénk. Kérjük szent lelkedet, hogy emelje fel bűnökkel megterhelt szívünket és lelkünket a te országodba, Krisztus érdeméért. Amen. 368. dicséretünk első 2 versszakát énekeljük. 368. dicséretünknek első 2 versszakát énekeljük. Így kezdődik, jöv el, Szentlélek Isten. könyvből olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 4. fejezetből, a 23-tól a 31. versig. A felolvasandó ige szakaszt leülve hallgassuk. Így szól hozzánk Istennek igéje az apostolok cselekedeteiből, a 4. fejezetből, 23. verstől a 31. versig. Amint elbocsátották őket, elmentek ővéikhez, és elbeszélték, miket mondtak nekik a főpapok és a vének. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez, és így szóltak: Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad atyánknak, a Te szolgádnak, Dávidnak szájával a Szentlélek által, miért zúdultak fel a pogányok, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen, és az ő felkentje ellen. Mert a Te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet, Te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Eddig szólt Istennek írott igéje. Kedves testvérek, akik közelről és távolról jöttek, kedves testvérek, akik ebből a gyülekezetből minden vasárnap erre járnak, és kedves testvérek, akik más gyülekezetből jöttek erre. Kedves testvérek, akiket valamilyen külső, kényszerítő erő hozott ide, legyen az apa, legyen az tradíció, és kedves testvérek, akiket valamilyen belső, kényszerítő erő, hívás hozott ide. Testvérek, hányszor elhangzott ez a szó, de vajon miért is? Sokaknak talán felötlik a példabeszédbeli bölcsesség, de azért hívjuk így egymást, mert a nyomorúság tesz bennünket azzá. Vagy talán sokaknak eszébe jut az Úr Jézus szava, aki azt mondja, hogy azok az ő fivérei, nővérei, akik az Isten akaratát cselekszik. Vagy lehetnek olyanok, akik azt gondolják, azért hívjuk egymást testvéreknek, mert szép magyar nyelvünk a minket összekötő szervezetet Anya Szent Egyháznak hívja. De valójában mi tesz bennünket testvérekké? Miért merem ilyen erősen mondani, és többször mondani, hogy testvérek? Mi tesz egy emberekből álló csoportot, akik sokszor alig ismerik egymást, közösségé? A nyomorúság? Egy tekintélyelvű szó? Vagy egy szervezet? Ige szakaszunkban különböző hitű, istenfélő emberek feszülnek egymásnak. Mert mind a zsidó nagy tanács, mind pedig az első gyülekezet vezetői, János és Péter, hittek Istenben. De mintha mégsem lennének testvérek. A felolvasott ige szakaszunk előtt elhangzik az a történet, amiben János és Péter a jeruzsálemi templomba a szokott időben megy imádkozni. A templom épület egyik kapujában egy 40 éves, születése óta sánta ember koldul. Péter Jézus nevében a legnagyobb kincset adja, nem ezüstöt, nem aranyat. Meggyógyul a sánta ember, és ennek a csodának híre megy. egész Jeruzsálemben híre lesz, nem csak a templom épületben, hogy meggyógyult egy közismert, egy születése óta sánta ember. Ezt nem hagyhatják a nagy tanács tagjai sem, akik a templom rendjét, a hivatalos vallási vezetést képviselik. Berendelik magukhoz Jánost és Pétert, mivel már este van, a testőr, parancsnok és a katonák kénytelenek vizsgálati fogságba egy éjszakára rakni Pétert és Jánost, és másnap van idejük a 70 tagú nagy tanácsnak, hogy összegyűlökezzen, és megkérdezze, hogy miért tették ezt. Elhangzik egy gyönyörű mondat Péter és János szájából. Igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? Ítéljétek meg magatok. Mert nem tehetjük, hogy ne azt mondjuk, amit láttunk és hallottunk. Erre a nagy tanácsnak nincs lépése. Megtiltják ugyan a prédikálást, de indokolni nem tudják miért. Meg akarják akadályozni Péternek és Jánosnak, valamint a gyülekezetnek további ténykedését, de igazi, racionális okuk nincs, csak esetleg egy hatalmi csak. 850 évvel korábban, ezen a területen, hasonló szigorral lépett fel Jezábel, izraeli királynő, Illés próféta ellen. Illés próféta volt, aki követte Isten parancsát, és ez egy véres parancs volt. 850 ellenprófétát, bálványozó prófétát, a Baál és az Astarte Isten prófétáját le kellett mészárolnia. Ezután a tett után Jezabel, a Baál hívő királynő, üldözi a prófétát. És ezután a hatalmas Isten élmény után Illés menekülésre fogja a dolgot. Menekül, és szinte magunk előtt lehet, ahogy leborul egy bokor tövébe, és kifakad. Kifakad, elege van mindenből. Elege van a szolgálatból, elege van a szolgálatba hívótól, és elege van az életből is. Mégis az Isten előtt mondja el, és mint ilyen, és mint imádság, valószínűleg megkönnyebbítést hozott számára. Lefekszik és elalszik. Mert ebben az imádságban valaki meghallgatta őt. Közösségbe lépett valakivel, aki mindennek ura. És a közösségben óriási az erő. Még ma is. Az Istennel való közösség többek között gyógyít is. Gyógyít és többek között emberek közé visz. Később olvashatjuk, hogy Illésnek felhívja a figyelmét az Isten, hogy van még 7000, aki nem borult le az idegen istenség előtt. És most látjuk, 850 évvel Illés után, hogy egy közösség, egy nagyhatalmi közösség, egy vallási vezetőség hatalmi pozícióból védi Jahve nevét, az Isten hitet. Szeretnék, hogyha Jézus nevében prédikálók elhallgatnának, és visszatérnének abba a régi mederbe, a régi vallásgyakorlatba, amelyet ők képviselnek és vigyáznak. Mégis a kihallgatás alatt ezek a nagy tudású vezetők meghökkennek. Meghökkennek, mert a tudatlan és iskolázatlan halászok valami többet mondanak. Valami nagyobbat mondanak, és mindez bátran. Bátor hitvallásként nem félve a 70 nagy tudású istenfélő közösségtől. Mert a közösségben erő van. Akkor is, ha csak ketten állnak az Isten mellett, akkor is, ha több ezren. És ez a közösség, ami ott Pétert és Jánost összefogta, nem egyszerű közösség, hanem testvéri közösség volt. És egy testvéri közösségbe indultak. Ez a testvéri közösség valószínűleg egész éjszaka imádkozhatott, izgulhatott vezetőért. Nincs még olyan messze a nagypéntek, hogy ne féltek volna attól, hogy folytatódik. a szomorú esemény. Testvéri közösség várta Pétert és Jánost. Egy szívvel és egy lélekkel megoldást találtak. Szó szerint ezt olvastuk, amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel felemelték hangjukat az Istenhez. Az első gyülekezet magja, akik ott voltak a közös helyiségben, lélegzett visszafolytva hallgatták a vezetőket. Valóban odafigyeltek, hiszen valószínűleg egész éjszaka izgultak, mi lesz? Mi lesz, ha nem jönnek vissza? Hogy megyünk tovább? Urunk már felment a mennybe, itt vannak az emberi vezetők, ha ők se lesznek, hogy tudunk tovább hinni és tovább élni? Nagyon odafigyeltek a visszatért fáradt vezetőkre, és valószínűleg erre az empatikus figyelemre szüksége volt Péternek és Jánosnak is. Szinte érezzük, ahogy ők is megkönnyebbültek, elmondva az éjszakát, elmondva a tárgyalást, mert ők mindent elmondtak a gyülekezetnek. Elmondták, hogy mit mondtak a főpapok, mit mondtak a vének, elmondták, ki mondták, és ezzel megkönnyebbülhettek. Övéikkel voltak testvéri közösségben. Felhívja a figyelmet ma nekünk, közösségeinkre ez az ige. Mert az első gyülekezet tagjai nem korunk tipikus emberei. Nem mondják azt, amit ma oly sokan, ez nem az mi ügyünk, ez a ti bajotok. Manapság hány helyről és hányszor hallhatjuk, vagy talán mi magunk is kimondjuk, nem az én dolgom. Nem az én dolgom, hogyha sztrájkolnak a fuvarozók, nem az én dolgom, hogyha bezárnak egy újabb gyárat, nem az én dolgom, hogy pár kilométerre arrébb Biharvert emberek és házak vannak, nem az én dolgom, hogy nem vagyok 18 éves, és nem kellett az érettségi mizériáját végigélnem. Elmúlt héten végighallgathattam egy beszélgetést. A rádió éppen bemondta az érettségi aktuális eseményeit, a megismétlést, és valaki nyilatkozó azt mondta, hogy még jó, hogy én nem vagyok 18 éves, nem az én dolgom, nem kell vele törődnöm. És mindenki, aki körülöttem volt, nagy egyetértéssel bólogatott. Igen, ez az igazi válasz. Igen, nem az én dolgom, nincs hozzá közöm, nem törődöm vele. Törődjön csak mindenki a maga dolgában, hangzott el, igen, igen, epésen. És nehéz volt azt mondani, hogy de hát ez a maga dolga is, ez a mi dolgunk is. Mert mi választottuk a politikusainkat, mi adjuk be azt a pénzt, amiből őrzik, akár a tételeket, akár a túlóra díját fogják fizetni a tanároknak, és a mi szomszédaink ezek a gyerekek. Ezek a 18 évesek, akik hogy higgyenek ezek után a felnőttek társadalmában. És jött a kioktatás hosszú perceken át. De a de naiv maga, volt ebben minden, politika, gazdaság, minden. És mégis sikerült ezt a társalgást lezárni egy mondattal. Éppen az a mindenkori hatalom célja, hogy ne reménykedjünk a közösséget szabályozó törvényekben, ne higgyünk a közösségben, ne figyeljünk oda egymásra. Mert a mindenkori hatalomnak az a célja, hogy elszigeteljen bennünket. Mert ne családokban gondolkozzunk, hanem egy és egy és egy emberben, és nem közösségben. És amikor így leválaszt bennünket a mindenkori hatalom, akkor reményvesztett, fásult, kiábrándult embereket talál maga előtt. És az ilyen embereket manipulálni már nem nagy ügy. Sokszor még észre se veszik. Aki maga van, aki egyedül van, nincs inspiráció, nincs új hír, nincs információ, nincs empátia, nincs szeretet, nincs közösségvállalás, ott a leépülés van. És ezt nem kell magányos, idős embereknek mondanom. Mit lehet akkor tenni? Ismerünk egy bölcsmondást, mielőtt cselekszem, gondolkozom. És mielőtt gondolkozom, imádkozom. Ezt megélték ott akkor, egy szívvel, egy lélekkel az első gyülekezet tagjai. Mert minden veszélyben ez a józan megoldás. Főleg akkor, ha az Isten ügyét támadják. Ha az Isten ügyét támadják, kinek másnak mondhatom el őszintébben a magam sérelmét, a közösség sérelmét, az igazság sérelmét, mint magának a mindenható Úrnak. Érdekes, hogy mit nem tettek az első gyülekezet testvéri közösségében. Nem szitták egymást. Nem keresték azt, hogy Péter és János milyen ügyesen meg lehetett volna oldani ezt a problémát. Mi sokszor ezt csináljuk, utólag okosabbak vagyunk, mint aki ott van a veszélyhelyzetben. Aztán nem ültek le menekülési terveket gyártani. De jó lett volna, ha így, ha úgy, ha amúgy. Nem kezdtek el okoskodni, hogy mi lenne, ha. Azonnal egy szívvel és egy lélekkel tudtak imádkozni. És ebben az imádságban óriási erő van. A hitében megtámadott gyülekezet leborul az Isten elé, egy szívvel és egy lélekkel felemeli a hangjukat. Méghozzá nem csak úgy vaktában, nem csak úgy érzelmi módon, és ez az, ami megdöbbentő, hanem egy nagyon jól ismert imádságban. A tradicionális hitnek vigyázói megtámadják őket. És erre mit imádkoznak? A tradicionális, több ezer éves hitnek gyümölcsét, egy zsoltárt. Egy zsoltárral felelnek megfélemlítésükre. Egy zsoltárral, amit egy üldözött ember, Dávid király mondott. Egy üldözött ember, aki ugyanúgy az Isten útján járt, fel volt kenve, ő volt a jövendő, a reménység, és üldözte őt a jelen, üldözte őt a múlt. Dávid imádságát mondták el, és felismerték, hogy ez az imádság ezer évvel később is szól, és igazat szól. Mert pár napja egy felkentet öltek meg. Mert pár napja az Isten útján járó szolgát ölték meg. Gyönyörű ez az imádság, és három bizonyítékot szolgáltat felénk. Bizonyíték arra először is, hogy az Isten útján üldöztetést átélőknek az üldözésnél nincs végük. Véres jelenetek lehetnek életükben, véres epizódok, szenvedések, de a film folyik tovább, és az üldözésnél talán ki van írva, folyt köv, folytatása következik. Mert Istennél mindig van folytatás. Ezt ott akkor az első gyülekezet tudta. Mert átélték a nagypénteket, de átélték a húsvét vasárnapot is. És átélték a pünköst csodáját is. Mindig van folytatás, mert egészen addig, amíg a lélek irányította forgatás zajlik, egészen addig, amíg a fő rendező vissza nem tér, addig folyik az életünk, és az Isten kezében az üldözöttek élete nem záródik le a véres üldözésnél, a szenvedésnél. Gondoljunk Istvánra, aki maga előtt látta a felhőben lévő Jézust. Maga előtt látta az utolsó pillanatban is, hogy van, aki várja őt, aki közösséget vállal vele. Ez a második zsoltár, amiből imádkozik a gyülekezet, bizonyíték arra is, hogy tudják, nem egyedül vannak a földön. Tudják azt, hogy egy hosszú láncolatnak a tagjai. Tudják, hogy voltak előttük is, és lesznek utánuk is olyanok, akiket az Isten miatt, az Isten hit miatt üldöznek. És láthatatlanul a hit őseinek sorába emelkednek. Olyanok sorába, akik átéltek és túléltek szenvedéseket. Énekelni is fogjuk, hogy ne lepődjünk meg az üldözéseken. A 270. dicséretünknek van egy gyönyörű gondolata, hogy is lehetne másként dolgunk. Szenvedni kell az embernek, amíg a földön, amíg a földnek útján járunk. És azok után, hogy Istennél mindig van folytatás, és mi egy hosszú emberi láncolatnak a tagjai vagyunk, bizonyíték ez a második Zsoltár arra is, hogy ha már szenvedés van ezen a földön, akkor az Istennel való közösségben szenvedjünk. Akkor jobb az Istennel az igaz oldalon közösségben szenvedni, mint elhagyatottan, egyedül vagy rossz közösségben. És ezt a gyönyörű Zsoltárt az Isten meghallgatja, és ott azonnal válaszol. Aki meghallgatta Dávidot, meghallgatja a megfélemlített gyülekezetet is, és többféle síkon válaszol. Egy kérést emelnék ki, add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék ígédet. Erre válaszolt az Isten. Annyira megdöbbentett, hogy bátorságért imádkozik a gyülekezet. Nem azért imádkozik, hogy adj Uram bölcsességet, hogy megértsen a nagy tanács gondolatait. Adj Uram bölcsességet, hogy lefektethessek egy kompromisszumos megoldást. Ők tudták, hogy jót tesznek. Ők akkor is tudták, amikor üldözik őket. Ők akkor is tudták, hogy kivel vannak közösségben, és ki van mögöttük, és ki van bennük, Pünkösdi úta. Gyönyörű ez a kérés. Csendesen felteszem a kérdést. Hányszor imádkozunk bátorságért? Hányszor imádkozunk azért, hogy legyen bátorságunk az igét hirdetni? És ez a második gondolat, hányszor imádkozunk azért, hogy az igét hirdessék tisztán, erősen, lélekkel telten? Mert a gyülekezet, a megfélemlített gyülekezet ezért imádkozott. Bátorságért, az ige hirdetésére. És említettem, az Isten azonnal válaszolt, többféleképpen is. Egyet emelnék ki, a legnagyobb ajándékot, ami egy imádság után következhet, megfélemlített vagy nem megfélemlített ember életében, a lélek újra kitöltetik. Nagy kérdést vett fel. Igen, volt már egy teljes kitöltetés pünköstkor, de újra és újra el tud jönni, mert meg kell, hogy újítson, meg kell, hogy erősítsen bennünket. Erről van szó. Történelmi esemény a pünkösd, egyszer betöltött nem csak helységet, hanem tüzes lángnyelvként egyes embereket is. Teljesen hatalmába vett. Minden másféle gondolkozást, akaratot kiűzött. Ez egyszeri történelmi esemény. De hogy utána hányszor és hányszor kellett a léleknek kitöltetnie. Mert szükségünk van megújulásra, bátorításra, szükségünk van a lélek testvéri közösségében lennünk. Ezt a megújítást egy keleti metropolita testvérünk így jegyezte le. Szentlélek nélkül távoli az Isten. Krisztus a múlté. Az evangélium holdbetű, az egyház egyszerű szervezet. A tekintély uralkodás, a misszió propaganda, az Istentisztelet emlékek fölidézése, és a keresztény cselekvés rabszolga morál. De ő benne, a kozmosz fölemelkedik, és nyögve szüli az országot, a mennyei országot. A föltámadott Krisztus itt van, az evangélium életerő. Az egyház szent háromságos közösség. A tekintély szabadító szolgálat. A misszió bünköst, a liturgia emlékés, előrevételezés, az emberi cselekvés megistenült. Ezt a változást tudja hozni a lélek. Tudta ezt hozni évszázadokkal ezelőtt, és hisszük évszázadok múltán is. Legyen őszinteségünk, nyitottságunk, imádságunk által is testvérivé az üldözött, a szenvedő, a gyengélkedő, de Istennek szent lelkét mindig váró közösség. Amen. Válaszképpen állva 270. dicséretünk első, 8., 9. és 10. versszakát énekeljük. 270. dicséretünk első, 8., 9. és 10. versét énekeljük. Légy csendes szívvel és békével, életednek Istenében. szépen. Köszönjük Teremtő és Gondviselő Atyánk, hogy igéből harcolni tanulhatunk. Köszönjük, hogy a kezdetben megfélemlített tanítványi körből, lelked által erős és nagy népet teremtettél. Köszönjük, hogy ennek tagjai lehetünk. Köszönjük ennek látható tagságát, a gyülekezetet. Köszönjük annak kis és nagy közösségeinket, ahol élővé válhatnak a holdbetűk. Köszönjük, hogy testvérek lehetünk más felekezetben kereszténységüket gyakorlókkal. Köszönjük, hogy testvéreikké lehetünk a világban élő embereknek. Köszönjük, hogy az emberiség szerte a világon megtalálhat téged. Kérjük, hogy gyülekezetünk tagjai betölthessék ebben a városban ige hirdetési küldetésüket. Kérjük, hogy egyházunk irányt mutató reménysége, megvalósuló jelmondat legyen határainkon belül és túl is. Értünk meghalt Krisztusunk, könyörgünk keresztjén üldözöttekért. Keresztjén üldözöttekért többek között Indiában, Egyiptomban, Afrikában, a Közel-Keleten. Könyörgünk az Isten hitük miatt üldözöttekért, többek között Üzbegisztánban, Oroszországban vagy Tibetben. Könyörgünk azokért, akiket nemzetiségük vagy bőrszínük miatt üldöznek, akár itt, akár Európában, akár az USA-ban, akár Ruandában. Könyörgünk azokért, akiket fogyatékuk, rossz hajlamaik, függőségük miatt üldöznek. És könyörgünk azokért is, akik lelkileg vagy szó szerint viharvert testvéreink. Adj megújulást minden üldözöttnek lélekben, most, és idővel fizikálisan is. Könyörgünk Szentlélek Isten, add bátorító erődet, hogy mehessünk hazafelé is bátran, és ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős, hordjuk, emeljük önként kín, gyöngesége győz. Tartsunk jól össze hát, tudjunk utolsók lenni, a bajt válunkra venni, e földi élten át. Amen. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is. De Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Amen.